Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvérek, adjunk hálát Istennek a 105. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt, nagy csodáit, melyeket tőtt.
Helyünket elfoglalva, e megkezdett Zsoltárnak, a 105. Zsoltárnak énekeljük második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik: néki vígan énekeljetek.
Néki vígan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kék szívből félétek őtet. Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek. Keressétek-e kegyes Urat, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyek őszájából jönnek.
Gyertek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyelemmel hallgassuk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 33. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, melyek a háládatosság téma köréhez kapcsolódnak, és eképpen szólnak. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből: az óember megöldökléséből és az új embernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük, és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Az Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint
éljünk. Isten ígéje a Biblia olvasó kalauz szerinti szakaszból Márk evangéliumának 4. fejezetéből szól hozzánk. Márk evangéliumának 4. fejezetéből a 30. verstől kezdődő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Majd így folytatta, tudniillik Jézus a tanítást. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az ígét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő ígéjét halljuk, és adja, megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Napról napra megújul a te kegyelmed rajtunk, szerető mennyei édesatyánk, és ezért szeretnénk téged dicsőíteni a Zsoltár szavain túl és azzal együtt az imádság szavaival is. Dicsőítünk téged életünkért, dicsőítünk téged azért, hogy újból és újból napokat adsz napjainkhoz. Különösképpen is dicsőítünk téged a vasárnapért, amikor a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak halálból való feltámadására, az ördög és pokol felett való győzelmére emlékezhetünk. Dicsőítünk téged azért, mert erőt adsz nekünk. Dicsőítünk téged azért, mert újból és újból reménységet adsz a mi szívünkbe, és napról napra kegyelmesen hordozol bennünket, nem csak jó dolgainkban, hanem nehézségeinkben egyaránt ott állsz mellettünk. Köszönjük te neked így az elmúlt hetet is, a fájdalmakat is, és a mosolyokat is, az örömöket és a könnyeket is, mert tudhatjuk, hogy velünk voltál, mellettünk álltál, és köszönjük te neked azt, hogy kész vagy most is a mi szívünkre beszélni, és kész vagy a te jelenlétedet velünk közölni. Dicsőítünk téged az igéért, a hallható igéért, amely által szólsz hozzánk, és dicsőítünk téged a megterített asztalért is, amellyel hívogatsz bennünket önmagadhoz, hogy legyünk veled és egymással közösségben. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy bölcsen éljünk mindazokkal a lehetőségekkel, amelyeket nekünk adsz. Áldj és szentelj meg bennünket, hogy ne szóljon ígét hiába ezen a mai délelőttön sem. Adjat, hogy megtapasztalhassuk, átélhessük, hogy jó vagy mindazokhoz, akik téged félnek, akik téged hittel követnek. Így légy és maradj velünk ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 238. számú dicséretünk 8. versének éneklésével, a 238. számú dicséretünk 8. verse így kezdődik. Szentlélek, Istenünk, vigasztaló Urunk.
Szentlélek, Istenünk, vigasztaló Urunk, bátoríts meg, oltalmazd meg, igaz hídben, szerelmedben, minden jókkal áldj meg.
Isten ígéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, Márk evangéliumának 4. fejezetéből, a 33. verset olvasom, ahol ezt találjuk megírva. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az ígét, úgy, amint megérthették. Kedves testvérek, egy csodálatos dolgot közöl velünk Márk evangélista ebben a néhány sorban. Ez a csodálatos dolog pedig az, hogy Jézus ígét hirdetett, amikor itt járt a földön. Ígét hirdetett. Jézus nem csak beszélt, nem csak egyszerűen mondatokat kapcsolt össze, úgy, ahogy azt sokszor mi tesszük, piacon, buszmegállóban, telefonban, hanem Jézus minden egyes szava íge hirdetés volt. Jézus volt a világ mindenség legcsodálatosabb, leghitelesebb és legtisztább ige hirdetője. Sokféleképpen szoktak beszélni Jézus mondatairól, példázatairól, mint ahogy egy prédikációról, amit szintén ige hirdetésnek is nevezünk, általában van véleményünk. Azt szoktuk mondani, hogy egy prédikáció jó volt, vagy átlagos volt, vagy esetleg semmit mondó volt. Nos, vannak emberek, akik Jézus prédikációit is szokták osztályozni, és elmondják róla, hogy ez jó beszéd volt, ez még nem jó beszéd volt. Értettem, vagy nem értem. Jó ige volt, vagy nem volt jó ige hirdetés. Nos, testvérek, Jézus Krisztus minden egyes szava ige hirdetés volt, és mivel látni fogjuk, ő az Isten fia, ezért az ő ige hirdetése tiszta és igaz, visszavonhatatlan és megkérdőjelezhetetlen. Mi is tulajdonképpen az ige hirdetés, vagy mi is az ige, amit Jézus hirdetett? Testvérek, az igéről azt szoktuk mondani egy másik szó kapcsolattal, hogy az ige az Isten kijelentése. Isten kijelentése. Isten nyilvánvaló beszéde az emberhez. Az ige Istentől jön, és az emberhez szól. Az ige nem az állatoknak szól, az ige nem a növényeknek szól, az ige az embernek szól. Az ige nem a falaknak szól, hanem neked és nekem szól. Jézus ige hirdetése is az embereknek szólt. És amit kijelentett, amit elmondott, az az Isten kijelentése volt. Minden ige ma is Isten kijelentése. Mit is jelent az, hogy Isten valamit kijelent? Azt gondolom, talán a legegyszerűbben így fogalmazható meg, hogy amikor Isten kijelentést adott, akkor Isten titkokat nyitott meg az ember előtt. Olyan titkokat fedett fel az ember előtt, amely titkok nélkül az ember nem értheti meg a világot, és nem értheti meg magát sem. És végképp nem ismerheti meg, és nem értheti meg Istent. Mondjuk így összefoglalóan, hogy az Isten kijelentése a menny titkainak a kijelentése. A menny titkainak az elbeszélése a mi nyelvünkön, mert nekünk szól. Egy elveszett világnak, amiben valamikor az ember betekinthetett ott a paradicsomba, a hírei az Isten kijelentései. Ezt a világot, az Isten világát mi már nem ismerjük. Mi már nem mehetünk oda, ahol Isten van. A világ megromlott. Már nem úgy beszél az Isten dicsőségéről, mint ahogy a teremtés eredetiségében hirdette az Istent. Ezért szükségünk van arra, hogy valaki beavasson bennünket abba a titokzatos világba, az Isten világába, a menny világába, És Isten úgy döntött, hogy kijelenti számunkra azt, ami a mennyben, az ő világában zajlik, abban a világban, amiben mi nem tekinthetünk be. A kijelentés egy híradás. Onnan és arról, ami az ember előtt titok, és ami az ember előtt megfoghatatlan. A kijelentés több mindenről szól, de legfőképpen Istenről szól. Aki a mennyei világ és a látható világ teremtője, alkotója és fenntartója. Szól a kijelentés az emberről, hogy értsük magunkat is, szól arról, hogy hogyan viszonyulhatunk Istenhez, szól a kijelentés a világról, amit látunk magunk körül, hogy azt megérthessük, szól a kijelentés egy kicsinke mértékben a láthatatlan világról is, amelyet mi nem érzékelünk, de amely mégis létező valóság. Isten tehát kijelent mennyei titkokat, olyan titkokat, amelyek az ember előtt el vannak rejtve. És mit olvasunk Jézusról? Ő ígét hirdetett. Ő ígét hirdetett. Azaz Jézusnak minden egyes szava, amit elmondott itt a földön, tulajdonképpen mennyei titkoknak a kijelentése. Jézus azért a leghitelesebb igehirdető, mert ő a mennyből érkezett. Ő a mennyből érkezett erre a világra. Amit ő mondott, azt úgy mondta el, mint aki a mennyei világban tapasztalatokat szerzett. Mint aki ott él, és aki látja mindazt, ami a mennyben zajlik. Azt mondja János evangélista, hogy tulajdonképpen karácsonykor az ige lett testé. Azaz Jézus Krisztus annyira igaz, és ő annyira az Isten országa, a menny, hogy az testesült meg tulajdonképpen Jézus Krisztusban. Amikor Jézus Krisztus tehát eljött erre a földre, akkor a mennynek a titka jött el személyesen erre a földre, és amikor ő szólt, akkor minden egyes szava ennek a tőlünk elzárt mennyei világnak a titkairól beszélt. Amikor Jézus példázatokat mondott el itt a földi szolgálata során, akkor tulajdonképpen azt szerette volna, hogy a körülötte levő emberek a mennynek a titkait még inkább megértsék. A példázatok általános hétköznapi képek voltak, olyan történésekről, eseményekről, amelyek az emberek életének a hétköznapi részei voltak, mintha azt mondaná Jézus, hogy ahogyan ma elmegyünk vásárolni, ahogyan ma bevizetjük a számláinkat, ahogyan fölvesszük a fizetésünket vagy nyugdíjunkat, ezek a mi hétköznapjainknak a részei. Ugyanígy a példázatok is, amelyeket Jézus elmondott, az akkori kornak a legáltalánosabb hétköznapi történései voltak. A képeket, amelyeket Jézus Krisztus használt, mindenki érthette. Tudjuk, hogy nem mindenki értette meg, de mindenki érthette. Ezeket a képeket Jézus azért használta, hogy a mennyei titkokat, amelyeket meg akart osztani az emberekkel, még plasztikusabbá tegye, foghatóbbá tegye. Egy hasonlatot mondott, ma is csináljuk ezt. Amikor valakivel valamit meg akarunk értetni, és nem érti, akkor azt mondjuk, hát olyan ez, mint amikor. És akkor mondunk valami olyan képet, amit a másik megérthet. Akik tanultak már számítógépet kezelni, azok számtalan ilyen képpel találkozhattak, mert általában, ki még zöldfülű a számítógéphez, annak hiába mondjuk azt, hogy Winchester, meg RAM, meg memória, de nem érti. Majd később érteni fogja, és ilyenkor az oktatók nagy készséggel használnak különböző képeket arra, hogy beavassanak bennünket azokba a folyamatokba, amelyek abban a kis vas dobozban zajlanak. Azokba a titkokba,
amelyeket ők ismernek, mi nem ismerünk, de jó, hogyha ismerjük és tudjuk. Nos, Jézus Krisztus példát mondott, és amikor példát mondott, akkor példázatokat mondott előszeretettel és többször az Isten országáról. Tulajdonképpen a mustár magról mondott példázat előtt is Jézus azt mondja, hogy én most az Isten országáról akarok nektek beszélni. Hát elmondhatta volna Jézus a saját szavaival is, hogy milyen az Isten országa, de az ő korának a hallgatósága nem volt erre megérve, hogy ezt elfogadja Jézustól. És ezért Jézus egy képet használt, ebben a példázatában egy mustár magról vett képet használ és mond el. De ami a lényeg, hogy Jézus nem a mustár magról akart beszélni, hanem Jézus az Isten országáról akart szólni. És az Isten országáról szólva használt egy hasonlatot. Az Isten országa az, amelynek a titkáról most Jézus beszélni akar. És azért akart beszélni az Isten országának a titkairól Jézus Krisztus az ő hallgatóinak, mert Jézus Krisztus korában az emberek ugyanúgy, mint ahogy mi is, gondolkoztak, töprengtek az Isten országának miben létéről, de soha nem kapcsolták össze az Isten országát Jézus Krisztussal. Nem kapcsolták össze. Az emberek gondolkoztak a mennyről, arról a csodálatos országról, ahol Isten minden mindenekben, de soha nem kapcsolták össze az Isten országát magával Jézus Krisztussal, aki tanította őket. És most Jézus Krisztus ezért mond nekik egy példázatot az Isten országáról, hogy megértsék ezek az emberek azt, hogy Isten országa nem létezik Jézus Krisztus nélkül, és Jézus Krisztus sem érthető az Isten országa nélkül. Volt, amikor Jézus ezt direktbe közölte a hallgatóival, mert azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Amikor úgy érezte, hogy a hallgatói ezt megérthetik, ilyen módon is, akkor közölte ezt velük direktbe, hogy én és az Atya egy vagyunk, azaz az Isten országa, a menny és az én személyem elválaszthatatlan egymástól. De most nyilvánvalóan a hallgatók között sokan voltak olyanok, akik ezt nem érthették így meg, és nem foghatták föl. És ezért Jézus Krisztus az Isten országáról beszél nekik. Mert az Isten országa nem csak egy hely, ahogyan ezt sokan gondolták Jézus korában, hanem az Isten országa egy állapot is, és mi több, Jézus Krisztus tanításaiból kiderül, hogy az Isten országa egy személy is. A menny valóban egy hely. A legtöbb ember ma is idáig jut el, hogy ezt esetleg elhiszi, hogy van valahol egy hely, amit mennynek nevezünk. De a menny egy állapot is. És a menny az Isten országa egy személy is. Tulajdonképpen nem más ez a személy, mint maga Jézus Krisztus. Azt olvassuk a Bibliában a mennyből, hogy Jézus Krisztus ott ül az Atya Isten jobbján. Ők a mennynek az urai. Ők a mennynek a középpontjai. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ők állnak középen. Róluk szól a menny. Ez az ország, az Isten országa nem csak ott valósul meg, hanem mindenhol megvalósulhat, ahol valaki Istennek, az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek központi helyet tulajdonít. Jézus azt mondta az ő hallgatóinak, hogy az Isten országa közöttetek van. És itt arról beszélt, hogyha ti az Isten országát, magát Isten, az életetek középpontjába helyezitek, akkor tulajdonképpen már itt a földön megvalósul valami a mennyből, valami olyasmit tesztek, amiről a menny is szól, hogy az Atya áll a középpontban, ti pedig alárendelitek magatokat az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Tulajdonképpen Jézus Krisztus, mint személy is, a mennyek országát képviselte, mint ahogy erről már szóltam,
ő eljött a mennyből, és amikor azt mondta, hogy az Isten országa köztetek van, akkor ő tulajdonképpen magáról is beszélt, hogy én vagyok az, aki elhoztam az Isten országát közétek. És nagyon érdekes, hogy voltak olyan emberek, akik fölismerték Jézusban azt, hogy ő a mennyeknek az országa, hogy ő a képviselője, mert azt olvassuk több emberről, hogy leborultak előtte, és a többiek nem értették. Egyszer Jézus ült egy vendégségben, és előkerült ott egy parázna nő, aki egy nagyon drága kenetet öntött Jézus lábára. És aztán ott könnyezett, és törölte a hosszú hajával Jézus lábait, és az emberek nem értették ezt a dolgot, hogy mit akar ez itt, és megszólták ezt a nőt. De ez a nő valamit fölismert. Azt ismerte föl, hogy az Isten országa itt van, ahol Jézus van. Ahol leborulok előtte, ott van az Isten országa, ott van a mennyek országa. Ha én Jézus Krisztusnak első helyet adok, ha őt középre állítom, ha ő előtte meghajlok, ott van az Isten országa. Jézus tehát erről akar most beszélni a hallgatóinak, megértetni velük, hogy én az Isten országát képviselem. Az Isten országa nem létezik nélkülem, és én sem létezhetek az Isten országa nélkül. És ezért mit mond az övéinek? Azt mondja, hogy egy példázatban szeretnék beszélni nektek erről. Az Isten országa olyan, mint a mustármag. A mustármagot mindenki ismerte Jézus korában, és tudva levőleg az egyik legkisebb magocska volt az akkori korban, amit ismertek. A legkisebb magocskák közé tartozott. Egy nagyon picurka magja van a mustárnak. Jézus azt mondja, hogy elültetjük a földbe a mustármagot, az ott kikel, és noha kisebb volt a magja minden magnál, amit ti ismertek, miután elvetik, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Ezt a képet mindenki ismerte. És most Jézus azt mondja, hogy a mustármag az olyan, mint az Isten országa. Milyen az a mustármag? Az egy nagyon jelentéktelen kis mag. Ha leesik a földre, talán már föl se lehet szedni, mert beleolvad a porba, a föld göröngyei közé. Annyira jelentéktelen, annyira semmi az a kis mustármagocska. És mégis a kicsinsége és a jelentéktelensége ellenére benne van egy csoda. Az a csoda, hogy amikor megsarjad és megnő, akkor annak ellenére, hogy milyen kicsinke volt, óriásivá lesz. Nagyobb lesz minden veteménynél, így mondja Jézus, ágakat hajt, és az ég madarai fészket rakhatnak az árnyékában. Megtörténik az a csoda, hogy a jelentéktelensége ellenére a legnagyobb lesz a környezetében, a vetemények között. Hasznot hajt majd másoknak, noha nagyon kicsinyke és jelentéktelen a kezdet. Tulajdonképpen Jézus beszél itt egy mennyiségi, meg egy minőségi titokról is. Azt mondja, ha megnő, akkor fává lesz, ahogy Károli fordítja. És ágakat hajt majd, és árnyékot ad az ég madarainak, fészket rakhatnak alatta. Ez egy minőségi növény lesz. És mindez el van rejtve abban a picinke magban, abban a semmiben, amit az ember talán jártában, keltében észre sem vesz. Miről szól a példázat? Mezőgazdasági előadás? Nem. Egy közismert kép, amivel mindenki tisztában volt. Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa ilyen. Akkor kiről vagy miről szól tulajdonképpen ez a példázat? Hát nem másról szól, testvérek, mint Jézus személyéről. Őról a magáról szól ez a példázat. Tulajdonképpen az Isten országa, Jézus, olyan, mint a mustármag. Olyan kicsinke és jelentéktelen. Jézus korában még nem volt televízió, Nem volt hírközlés, távközlés. És gondoljátok-e, testvérek, hogy itt járt Jézus a földön, gyűjtött magának tanítványokat. 3 évig szolgált a mi számításaink szerint. Hát ez az abszolút jelentéktelenség. Nem tudom, hogy hányan éltek akkor a földön. Nem tudom megmondani. De hadd kérdezem meg tőletek, hogy ma egy ember életében 3 évről mit tudunk? Ha éppen nem sztár, és nem veszik elő a televíziók, a csatornák, akkor semmit nem tudunk az életéről. A te életednek 3 évéről ki az, aki tud valamit? Talán a legszűkebb környezeted, de már a szomszéd nem biztos, hogy tud valamit. Maxim azt tudja, hogy csendes életet él. Szokták mondani. Csendes életet él. Annyira csendes életet él, hogy néha meg se találják, mikor eltűnik, vagy meghal. Vagy mások zajos életet élnek, és ennyit tudunk róluk. Hát itt laknak több éve, nem tudom ki fia borja, de zajos életet él. Hát ma sem számít egy ember életéből 3 esztendő semminek. Semminek. Nem hír, nincs értéke, jelentéktelen. Kiborul le előtted, vagy ki érdeklődik azután, hogy mi történt veled az utóbbi 3 évben? Ha jó sorod van, akkor talán van egy családi kör, egy baráti kör, akit ez érdekel. De cserébe neked is oda kell figyelned az ő életükre. És ha észreveszik, hogy téged nem érdekel az ő sorsuk, akkor előbb-utóbb azt tapasztalod meg, hogy ők sem érdeklődnek a te sorod után. Jézus a jelentéktelenségről beszél. Arról, hogy eljött erre a földre, ahol 1 millió ember él, 1 ember volt ő a földön, nem verték nagy dobra, az akkori világ talán egyik legkisebb országában élt és tanított, abszolút jelentéktelen volt. Ha nem szólna róla a Szentírás, testvérek, nehogy azt gondoljátok, hogy bármit tudnánk Jézusról. Nehogy azt gondoljátok, hogy bármit tudnánk róla. Ha nem lenne a kezünkben a Biblia, ennyire jelentéktelen volt. Az egészhez viszonyítva. És mit mond Jézus? Hogy mégis az ő személyében el van rejtve valami csodálatos titok. Mégis ő benne el van rejtve valami minőségi és mennyiségi titok. És azt mondja, hogy ha majd elvettetem, akkor meg fog növekedni az én országom. Meg fog sarjadni az ügy, amit én itt képviselek, és az emberek az árnyékába fognak jönni. És emberek rá fogják építeni az életüket, a jelenüket, a jövőjüket arra, amit én a jelentéktelen hirdetek. De ehhez a magnak nekem először el kell vettetnem. Jézus elmondja azt, hogy én bennem minden megvan, ami az élethez szükséges. Magamról beszélek, mert az Isten országáról beszélek. Isten országa nincs nélkülem, és én sem létezem az Isten országa nélkül. Mit mondjak, hogy megértsétek a titkomat, hogy megértsetek engem? Elmondom, hogy olyan vagyok, mint a mustármag. Ma ide jöttök hozzám, holnap elfordultok tőlem. Olvasuk Jézus, hogy sokan követték, aztán néha mondott dolgokat, és ezért sokan elfordultak tőle. Egyszer csak majd kísértek engem Jeruzsálembe, és azt üvöltözitek, itt a király, hozzanna Dávidnak. Majd néhány nap múlva azt fogjátok kiáltani, feszítsd meg, öld meg, feszítsd meg. De bennem megadatott nektek a titok, a mennyei csoda, az Isten országának a titka. Olyan csodálatos 2008-ban erről beszélni, testvérek. Olyan csodálatos erről beszélni. Mert már látjuk azt, hogy Jézus elvettetése micsoda fává növekedett. Az ő ügye, az a kis jelentéktelen ügy, amit a Sanhedrin el tudott boronálni és el tudott intézni, hogy a Jézus ügyet lezárjuk. Nos, az a jelentéktelen ügy mekkorává növekedett. Látjuk azt, hogy ez árnyékot ad, megvédi azokat, akik Jézus Krisztushoz húzódnak, és meg is tartja azokat, akik Jézus Krisztust komolyan veszik. Őrá oda lehet építeni az életet, rá lehet bízni az életet. Hány és hány ezren rakták meg az életük fészkét, a családi életüket, az egyéni életüket Jézus Krisztus személyén, az ő tanításain. És mindannyian áldást vettek belőle. Jézus példázatokat szól tehát, ígét hirdet, és hogy értsük, a menny titkait képeket használ, és ebben a képben most beszél magáról, és egyúttal beszél azokról, akik az ő hívei és követői lesznek. Kedves testvérem, azt szeretném tőled kérdezni, elfogadod-e Jézus Krisztust? Elfogadod-e őt úgy, mint ige hirdetőt? Tudjátok, sokaknak van istene, jó istene, de csak nagyon keveseknek van Jézus Krisztusa. Mert az emberek ma is elválasztják Jézus Krisztust Istentől. Elfogadod-e Jézust? Elfogadod-e mindazt, amit ő hirdetett, és elfogadod-e őt magát? És én szeretnélek bátorítani, hogy fogadd el őt, fogadd el az ő tanításait, és ne kételkedj abban, hogy Jézus szavai ígék, amelyek mennyei titkokról szólnak. És ha a kezedbe veszed Jézus Krisztus szavait, tanításait, és olvasod az evangéliumokat, akkor mindig olvasd úgy, hogy itt az Isten országának titkai nyílhatnak meg előtted. Hadd bátorítsalak, ha tudni akarsz valamit az Isten országáról, akkor kezd el olvasni Jézus Krisztus tanításait, mert ő benne lett a menny, az Isten országa testé. És ő volt az, aki meghirdette neked a titkokat, a mennyei titkokat. Hadd hirdessem azt, hogy sehol máshol nem találsz a mennyről, az Isten országának titkairól hitelesebb előadást, leírást Jézus Krisztus szavainál. Nem az a hiteles feltétlenül, amit egy ige hirdető mond, hanem az a hiteles, amit Jézus Krisztus mond. És ha mi ige hirdetők tudunk úgy hirdetni igét, hogy az összhangban van azzal, amit Jézus Krisztus mondott, akkor jó ige hirdetést mondunk. A jó ige hirdetés nem attól jó, hogy te feldobottan mész haza. A jó ige hirdetés attól jó, hogy összhangzatban van azzal, amit Jézus mondott. És mielőtt majd megszomorodsz, talán nem egyszer és nem kétszer mentél úgy haza, hogy nem volt jó ez az ige hirdetés, mert nyugtalanabbul jöttem haza, mint ahogy oda mentem. Mindig gondolkozz el azon, hogy vajon nem az Isten nyugtalanít-e. Hogy azért nem volt jó az az ige hirdetés, mert nem vidámított meg, vagy azért nem volt jó az az ige hirdetés, hogy nem volt igeszerű. Nem volt a Bibliához, Jézus Krisztus tanításaihoz hű. Mindig ezt vizsgált. És ha kritizálsz, mert figyelemmel kell hallgatnunk minden ige hirdetést, akkor mindig ez kell, hogy a kritika alapja legyen. Hogy az Isten kijelentésével összhangban van-e az, amit hallottam? Megáll-e az Isten igéjén, amit hallottam? Az érzelmeink becsapnak bennünket. Tudjátok, lehet nevetve is elkárhozni. Lehet vigadva is meghalni a pokorra. És lehet könnyezve is bejutni a mennyek országába. Az érzelem egy csalóka alap, amelyre ha építesz, nem biztos, hogy jó alapra építettél. Hirdetem, fogadd el Jézust, és fogadj el mindent, ami Jézus Krisztus tanításával, a Szentírással, a kijelentéssel összhangba van, és tarts távol magadtól mindent, még akkor is, hogyha érzelmileg nagyon feldob, és nagyon megnyugtat téged. Tarts távol magadtól mindent, aminek nincs köze az igéhez. Amit nem tudsz összekötni Jézus Krisztussal, Amit nem tudsz megmagyarázni az ige alapján, attól jobb, ha tartózkodsz. Elfogadod-e Jézust? Összekapcsolod-e Jézus Krisztust a mennyel? Mert Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, és a mennybe csak egy út vezet, Jézus Krisztus. Ha valaki nem kapcsolja össze Jézus Krisztust a mennyel, az nem láthatja meg az Isten országát. És ezért nem mellékes kérdés az életünkbe, hogy mi mit gondolunk Jézus Krisztusról, az ő igéjéről, az ő szolgálatáról. Kapcsold össze Jézus Krisztust a mennyel, és lásd meg őt, mint az utat, az egyetlen lehetőséget arra nézve, hogy te Istennel élő és igaz közösségre lépjél most, és majd egyszer egy kiteljesedett közösségre lépjél vele a halálod után. Jézus Krisztus nélkül nem megy. Kapcsold össze őt. És ha tied Jézus Krisztus, akkor tulajdonképpen az Isten országa a tiéd. Az Isten országa a tiéd. Testvérem, aki már mindezt megtetted, hadd kérdezzem meg, hiszed-e, hogy Jézus Krisztussal együtt minden a tiéd? Hiszed-e? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztusban el van rejtve minden, amire neked és nekem itt a földi életben szükséged van? Nagyon sokszor találjuk mi magunkat azzal szemben hívő emberek, hogy valljuk a mi hitünket Jézus Krisztusról, és ugyanakkor tele vagyunk sokféle aggodalommal. Csak azért, mert nem látjuk a holnapot. Mert nem hisszük el, hogy Jézus Krisztusban minden a miénk. Hogy ő benne, ő vele együtt, az Atya mindennel megajándékozott bennünket. Hiszed-e? Úgy vágsz-e neki ennek az elkövetkezendő hónapnak, hogy telve vagy reménységgel, hogy mivel Jézus Krisztus az enyém, ezért minden ő vele együtt megadatott nekem, amire szükségem van. Ha erőre lesz szükséged, megadatott neked Jézus Krisztusban. Ha békességre lesz szükséged, megadatott neked Jézus Krisztusban. Ha pénzre lesz szükséged, megadatott neked Jézus Krisztusban. Ha egészségre lesz szükséged, megadatott neked Jézus Krisztusban. Ha könnyekre lesz szükséged, megadatott neked Jézus Krisztusban. Hiszed-e? Hiszed-e? Hogy ő benne és ő vele együtt minden a tiéd. Tudjátok, akik egyre nagyobb hittel támaszkodnak rá és hagyatkoznak rá Jézus Krisztusra, azok egyre jobban oda kerülnek az ő árnyékába. Sehogy máshogy nem kerülhetsz oda az Isten oltalmának árnyékába, és sehogy máshogy nem lehet békességesebb az életed, csak ha elhiszed, hogy ő benne, a jelentéktelenben, a semmiben, akit halálra ítélt ez a világ, te és én mindent megkaptál. Jézus Krisztus ígét hirdetett, és beszélt a mennyek országáról, az Isten országáról, és azt mondta, én vagyok az Isten országa. Nem csak 2008 évvel ezelőtt volt ez így, hanem így van ma is. Hadd bátorítsalak téged arra, higgyél, bízzál Jézus Krisztusban, és ő benne minden a tiéd. Amen. Gyertek, feleljünk Isten igéjére ének szóval. A 301. számú dicséretünk első két versét énekeljük. A 301. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Új világosság jelenék, hó tévejgés csendesedék.
Világosság jelenik, ó tévejg és csendesedik. Isten igéje jelenik, újonnan nékünk adatik. Evangélium erejét, Krisztust most áldott szent igéjét. Atya Isten nagy jó kedvét megmutatta ők egyelmét.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy kijelentett számunkra mindazt, amit mi nem tudhatunk és nem ismerünk. Dicsőítünk téged azért, mert a mennyek országának, az Isten országának titkairól beszéltél velünk ebben az órában is. És köszönjük, hogy ezt a beszédedet folytatni akarod velünk. Köszönjük te neked azt, hogy megérteted, hogy te nélküled nincs mennyek országa ma sem. Urunk, ez a világ, és benne mi is sokszor vágyunk a látványosságra, a csodára, arra, ami nem hétköznapi, és úgy gondoljuk, hogy a te személyed, a benned való hit olyan jelentéktelen dolog. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy nélküled, a te ma is jelentéktelennek ítélt személyed, szolgálatod nélkül, nem láthatjuk meg az Isten országát, és nem tapasztalhatjuk meg annak valóságát, sem itt a földi életünkben, sem majd halálunk után. Adjad ezért nekünk a szívünkbe az igaz vágyakozást utánad, és ébresszél és tápláljál bennünket hittel, hogy el ne bizonytalanodjunk. Ez a világ bármilyen hiteltelennek, jelentéktelennek, kicsinynek állít be téged, el ne tántorodjunk tőled, hanem hadd tudjunk hűséggel kitartani melletted, így futva meg földi pályánkat. Adj nékünk, Úrunk, a szívünkbe bizalmat, és vedd el a szívünkből a kételkedést, szabadíts meg bennünket kísértéseinkből, és adjad, hogy lássuk a világosságot, amely te veled együtt és te benned megjelent ezen a földön. Köszönjük neked, hogy olvashatjuk az írott kijelentést, a Szentírást. Köszönjük neked, hogy hallhatjuk a hirdetett ígét. És köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, a felséges és magasságos Istent. Adjad, Urunk, hogy az életünk közepén senki és semmi más ne lehessen, egyedül csak te. Őrizés, tarts meg bennünket így az elkövetkezendő időszakban, hogy ne az aggodalmaskodás legyen a mi életünk középpontja, hanem a benned való békesség és nyugalom. Tarts meg bennünket, ahogyan ígérted is, rendeld ki szükségeinket, ahogy erről tanítottál bennünket, és adjad, hogy mindenben hadd legyünk készek rád hagyatkozni. Különösen kérünk téged azokra, akik mellől a földi támasz elment, kérünk téged gyászolóinkért, akik fájdalommal emlékeznek, azokra, akik itt voltak, aki itt volt, akitől erőt kaptak, erőt merítettek. Kérünk téged, hogy tartsd meg őket, és légy az ő életüknek erőssége, gyámolítója, légy az ő vigasztalójukká. Köszönjük, hogy megemlékeztél és megemlékezel róluk, és köszönjük, hogy kész vagy meghallgatni minden hozzád kiáltó imáját. Kérünk, légy és maradj velünk Isten tiszteletünk folytatásában is, hogy mindaz, amit teszünk, hadd legyen kedves te előtted. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imánkat fohászkodjunk a Nemzeti Imádság himnusz szavaival. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hirdetem a testvéreknek néhány gyülekezeti alkalmunkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát ima közösséggel egybekötve. Pénteken este 6 órakor az ifjakat várjuk ifjúsági bibliaórára, jövő vasárnap pedig, ha Isten éltet bennünket, szokott rendünknek megfelelően 9:30-kor Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan minden gyermekkorosztály számára gyermek Isten tiszteletet fogunk tartani. Hadd emlékeztessem a testvéreket arra, hogy gyülekezetünkben az Isten tisztelettel párhuzamosan 3 gyermekcsoportban zajlik gyermek Isten tisztelet, azért ebben az időben, hogy a családok együtt eljöhessenek, és majd együtt térhessenek haza a vasárnapi családi közös együttlétre. Hadd bátorítsunk mindenkit arra, hogy az egészen picinyke csepségektől a konfirmandus korosztályig hozzuk el magunkkal a gyermekeinket, az istentisztelet előtt segítenek a gyülekezeti munkatársak ott a bejáratnál, hogy hol találhatjuk meg a gyermekünk korosztályára a csoportot, és hozzuk el őket, legyünk együtt ezen a napon, Isten igéje körül, mindannyian családi közösségben is. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, 26-án, kedden Ravatalnál állottunk, a Tamás utcai temetőben délután 1 órai kezdettel kísértük utolsó földi útjára Bene Bertalan 74 esztendőt élt atyánk fiát. Itt maradt szeretteire, hozzátartozóira Isten vigasztaló kegyelmét kértük imádságunkban, és kérjük ezúton is. Szeretettel hívjuk és várjuk őket minden gyülekezeti alkalmunkra. Szeretettel jelzem a testvéreknek azt, hogy elkezdődik a tanév, és ezért újra emlékeztetünk mindenkit, hogy lehet jelentkezni iskolai hitoktatásra is, valamint gyülekezeti hitoktatásra is. Azt kérjük, hogy azok, akik szeretnének ilyen hitoktatásban részt venni, akár iskolában, azok az iskola megjelölésével jelezzék ezt a mi irányunkba, hogy összeszedhessük és megszervezhessük a különböző csoportokban a hitoktatást. Természetesen állami iskolákban csak délutáni foglalkozás keretében kerülhet sor a hitoktatásra, ezért minden szülő döntse el azt, aki istenfélő szülő, hogy mi fontosabb, a karate, a tánc, vagy a hitoktatás, mert körülbelül ilyen dolgokkal vetekszünk és versenyzünk a délutáni programok keretében. Én azt gondolom, hogy egy keresztény szülő fontosnak kell, hogy tartsa az élet sok-sok dolga mellett az Isten igéjével való megismertetését a gyermekének, éljünk azzal a lehetőséggel, amit hitoktatóink szolgálatként adnak és lehetőségként megteremtenek. A gyülekezeti hitoktatásról majd még a későbbiekben fogok jelentést tenni, de az elmúlt tanévben úgy volt, hogy kedden délután voltak itt hitoktatási órák a gyülekezetben, tehát ha valaki az iskolában nem tudta elvinni a gyermekét, lehetőség volt arra, hogy kedden délután itt a gyülekezetben hitoktatásban részesüljön. Ennek a rendjéről majd a következő hetekben fogok jelentést tenni a gyülekezet előtt. Emlékeztetem a konfirmandusainkat is arra, hogy szeptember közepén folytatódik a konfirmációs oktatás, és egyúttal kérem azokat, hogy akiknek 7. osztályos gyermekük van, vagy unokájuk, aki még nem konfirmált, akkor tessenek őket elindítani erre a tanfolyamra, mert 14-15 év alatt nem konfirmálunk senkit, tehát azért mondtam a 7. osztályt, hogy hamarabb ne jelentkezzünk konfirmációs tanfolyamra, és a konfirmációs tanfolyam az ifjaknak 2 tanév keretében tart, tehát 7. és 8. osztálya praktikus, hiszen ha egyházi iskolában, középiskolában szeretne valaki tovább tanulni, akkor szüksége lesz annak az igazolására, hogy konfirmált. Így kérem, hogy gondoljuk át unokáink, gyermekeink sorát, és a lelkészi hivatalban tegyük meg a jelentkezést. Akik természetesen tavaly már 7. osztályosokként jártak konfirmációs oktatásra, őket a továbbiakban szeretettel várom. Szintén körülbelül szeptember közepén fog elkezdődni, fogom pontosan hirdetni ennek az időpontját. Szeretném hirdetni a felnőttek számára is a konfirmációs tanfolyamot, amelyre úgy szintén lehet jelentkezni. Ha valakinek gyermekkorában ez elmaradt, vagy ifjúságában, akkor felnőttként pótolhatja. Ez azt jelenti, hogy jövő év májusának a vége felé, vagy júniusának elején kaphat lehetőséget konfirmációs fogadalomtételre az, aki most szeptember vége felé elkezdi ezt a tanfolyamot. Nem keresztelkedett meg, és szeretne megkeresztelkedni felnőttként, annak is ezt a tanfolyamot kell végigjárnia. Heti 1 alkalmat jelent, és a vasárnapi istentiszteleteket. Szeretettel kérem, hogyha van ilyen ismeretségünk, vagy mi magunk vagyunk ilyenek, akkor ezt szintén jelezzük a lelkészi hivatalban. Köszönetet szeretnék mondani mindenféle segítségért, amely az elmúlt időszakban a testvérek a gyülekezeti életünket gazdagították és támogatták, akár anyagiakban, akár kétkezi munkával, takarítással, fűnyírással, darázsírtással, volt itt minden az elmúlt héten, amit el lehet képzelni. Isten áldása legyen azokon, akik imádságban is ide gondoltak. Hirdetem iratterjesztésünket, amellyel istentiszteletünk végén élhetünk, a Reformátusok lapjának legújabb száma is kapható, valamint különböző keresztjén irodalom, gyermekektől felnőttekig minden korosztálynak. Ahogy látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük hónap utolsó vasárnapra révén. Szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket, aki az úrvacsorai közösségre szívében, lelkében elkészült. Jöjjünk és éljünk ezzel a lehetőséggel. Isten tiszteletünknek eme részét egy énekvers eléneklésével zárjuk le, és aztán miután elénekeltük ezt az énekverset, ha valaki nem kíván itt maradni, akkor kérem, hogy akkor keljen föl a helyéről és menjen el, de ha nem is kívánunk úrvacsorázni, mégis itt maradhatunk a gyülekezetbe, csak nem jövünk ki az asztalhoz, az úrasztalához. Majd utána egy újabb énekkel fogjuk az úrvacsorai közösségünket megkezdeni. Most tehát énekeljük a 301. számú dicséretünk 6., 7. és 8. versét. A 301. dicséretünk 6. verse így kezdődik: Kérünk, Úristen, tégedet!
Kérünk, Úristen, tégedet, erősíts meg híveidet, hogy vehessük szent ígédet, és valhassuk te hitedet. Mert csak te vagy bizodalmunk, ördög ellen nagyámolunk, testünk ellen diadalmunk, e világ ellen oltalmunk. Dicsőség légyen atyának, és egyetlen egy fiának, ezeknek ajándékának, a dicső szent háromságnak.
A mi segítségünk jöjjön továbbra is Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság és egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az Úri Szentvacsora szereztetési igéit, amelyeket elénk ad Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna ezt mondván. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvérek, meghallottuk a szereztetés igéit, ahogyan erre az apostol is figyelmeztet bennünket, gyertek, valljuk meg a mi bűneinket, mert alkalmatlanná tesznek bennünket az Úr ajándékainak vételére. Imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, elválaszt bennünket tőled a bűn. A bűn, amelyet nem vagyunk képesek legyőzni. A bűn, amely elveszi a mi látásunkat, a bűn, amely megrontja a mi életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket. A bűn, amellyel hiába hadakozunk, mert újból és újból legyőz bennünket. A bűn, amely alkalmatlanná tesz bennünket arra, hogy hozzád jöjjünk, mert nem méltó a te dicsőségedhez. Arra kérünk téged, könyörülj meg rajtunk. Köszönjük neked kijelentésedet, amely arról beszél, hogy te azért küldted el fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy utat nyissál számunkra. Köszönjük te neked, hogy az ő megtöretett testén és kiontott vérén keresztül a menny világossága beragyogott a mi bűnös világunkba. És köszönjük te neked azt, hogy szemlélve és látva őt, hallgatva mindazt, amit ő tanított nekünk, mi mégis hozzád jöhetünk. Ő érette és ő általa, aki hordozta és viselte a mi bűneink büntetését. Könyörülj meg rajtunk, hogy Jézus Krisztus áldozata árán hadd kapjunk tőled bűnbocsánatot. Könyörülj rajtunk, hadd tudjunk térdre esni a te fiad Jézus Krisztus előtt. És hadd értsük meg, hogy a menny titkai nem lehetnek másként a miénk, csak ő általa. Hadd dicsőítsünk téged, hogy ilyen kegyelmes voltál hozzánk. Hadd dicsőítsünk te neked, hogy prédikáltatik nekünk Jézus Krisztus. Hadd dicsőítsünk téged a látható és fogható jegyekért, amelyek bizonyságot szülnek a mi szívünkbe, hogy újra megújul rajtunk, és soha el nem fogyatkozik a te kegyelmed. Hadd éljünk így, alkalmatlanul, de mégis Jézus Krisztusért alkalmas módon te hozzád. Amen.
Kedves testvérek, megvallottuk alkalmatlanságunkat, mégis jövünk, ahogyan imádkoztuk, Jézus Krisztusért, ő általa. Gyertek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, a mi egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre válaszoljatok igaz szívvel, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak élitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom veletek együtt. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztusért, a mi szerető mennyei Atyánk mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hadd hívjak és invitáljak mindenkit az úrvacsorai közösségbe, aki erre elkészült, a gyülekezet rendjének megfelelően. Az úrvacsora vétel alatt énekeljünk, a 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, majd utána folytatólagosan a soron következő dicséreteket. A 459. számú dicséretünk így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Kedves testvérek, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az első gyülekezet tagjai, az egyházatyák, hitvalló őseink és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölted minden bűnömet, mindörökre áldva légyetek. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten tiszteletünket, úrvacsorai közösségünket zárjuk énekkel, a 393. számú dicséretünket keressük ki, és a 393. számú dicséretünknek énekeljük a második versét, amely így kezdődik, él az Úr, áll ígérete.
Az Úr mi ő vele, végtelen.